Jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Hát egy út a végéhez ért. Itt vagyunk együtt ennek az előadás sorozatnak a legvégén. És az jutott eszembe, miközben az éneket és a verset hallgattam, milyen nagy az Isten kegyelme és az Isten szeretete, nem? Álmodunk arról, hogy egyszer ott leszünk majd az ő országában, erről szól az előadás sorozat, példázatok az Isten országáról, Istenről és az ő országáról. Azért, mert tudjuk, hogy az Isten ilyen, igaz, hogy ő a megrepett ládat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. De térjünk rá a ma esti előadásra. A témánk példázatok Istenről és az ő országáról, és arról, hogy Istennek van egy megoldása a ma embere számára. Ahogy haladtunk előre, estéről estőre, megtanultunk néhány nagyon fontos dolgot. A példázatok egyszerű szövegek, olyanok, amelyeket a legtöbb ember ért. És éppen ezért egyszerű, de nagyon-nagyon fontos mondani valója van mindegyiknek. Például az elsőnek az Isten szeretetével kapcsolatban, hogy bármilyenek is vagyunk, Isten szeret bennünket, és mindent megtesz értünk. Aztán beszéltünk arról, hogy Isten és ember kapcsolata azon múlik, hogy milyen a mi szívünk. Nagyon sokszor nagyon távolinak érezzük magunkat Istentől, van, hogy közel érezzük magunkat hozzá, pedig az Isten valójában mindig mindenkor ugyanott van. A legközelebb a megtört szívűekhez. A legközelebb az emberhez. Nincs olyan teremtett lény ezen a földön, ezen a világon, sőt az egész világ mindenségben, amely olyan közel kerülhetne Istenhez, mint mi emberek. Hiszen mi vagyunk az egyetlenek, akikhez az Isten fia eljött, emberré lett, és ugye most adventhez közeledve pontosan ezt fogjuk majd ünnepelni. Beszéltünk arról is, hogyha Isten ilyen nagy szeretettel van irántunk, és hogyha Istenhez mi is ilyen közel lehetünk, akkor miért van annyi szenvedés és annyi nyomorúság ezen a földön? A Biblia teljesen világosan tanítja. Jézus azt mondja, hogy sajnos addig, amíg ennek a földnek a történelme le nem zárul, a konkoly és a búza együtt nő az aratásig. A jó és a rossz jelen van a mi világunkban. És ennek a rossznak a kitalálója az Isten ellensége, az ördög, a sátán, aki nagyon is létezik, nem pedig egy meseveli figura, mint ahogy azt sokan gondolják. És igenis meg kell küzdenünk vele, és olyan jó, hogy ebben a küzdelemben mindig számíthatunk az Isten segítségére. Beszéltünk arról is, a negyedik este, hogy végül Isten lezárja majd azt a lázadást, amelyet sátán indított el, és amiben az ember is belekeveredett. És az ő országa úgy fog eljönni, hogy azt Isten akarta. Valóra fog válni minden jövendőlés és minden, amiről Isten előre megmondta, hogy úgy lesz. De el kell indulnia az Isten országának mi bennünk is, a mi szívünkben. Nekünk is változnunk kell. Ahhoz, hogy beléphessünk egy mennyei ajtón, ahhoz változnia kell a jellemünknek, ahhoz nekünk is mássá kell válnunk. Engednünk kell azt, hogy az Isten országa hatással legyen ránk. Az ötödik alkalommal arról beszéltünk, hogy Isten nagyon-nagyon értékesnek tart bennünket. Bennünket tart a legértékesebbnek az egész világon. És éppen ezért nagyon fontos, hogy mi is értékesnek tartjuk azt, ahogy kapcsolatba kerülhetünk Istennel, ahogy közösségben élhetünk vele. És legvégül az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy igen, Isten népének az a feladata, hogy bemutassa őt ennek a világnak. És igen, Isten népe sem tökéletes. Úgy, ahogy a háló mindenféle halat összefog, és ahogy a halak között vannak jók és alkalmasak a piacra és az étkezésre, és vannak olyanok, amelyeket vissza kell még dobni a folyóba vagy a tengerbe, hogy tovább nőjön, amíg majd újból halászható nem lesz. A Biblia ezt mondja Isten népéről, hogy bizony ilyen az Isten népe is. Küzdő emberek sokasága vagyunk, akik törekszünk a jóra. Nagyon sokszor az emberek azért botránkoznak meg, és azért fordulnak el az Istentől és az Isten követésétől. Mert azt látják, hogy sok ember, aki azt mondja, hogy én hiszek az Istenben, nem méltón mutatja be magát az Urat. Ez egy nagyon szomorú tény. A hitelesség kérdése nagyon fontos. És Isten azt szeretné, hogyha mi hiteles emberek lennénk az ő szolgálatában. Kezdjük ma este azzal, hogy vajon mi a helyzet a világ végével. Egyáltalán lesz világ vége? Mit gondolnak erről? Olyan sok mindent lehet hallani. Ugye mindig megéljük ezeket a riogatásokat. A legutóbbi ilyen nagy riogatás 2012 volt, Maja proféciák beteljesedése. Nem jött el a világ vége. Aztán előtte 2000, az évforduló, ugye az ezer év váltás azért az egy fontos alkalom volt. Az emberek akkor is sokan gondolták, hogy eljön a világ vége. És ilyenkor az emberek, amikor látjuk mi ezeket, hogy mindig vannak ilyen híresztelések, hogy így lesz és úgy lesz, bizony lesz majd világ vége, és aztán nem következik be, akkor azt mondjuk, hogy egyáltalán nem is hiszek abban, hogy ez valóra válhat. Pedig a Biblia beszél a világ végéről. Mi a helyzet az apokalipszissel? Azt mondják, a gonoszság miatt következik be. A bibliai proféciák ezt mondják. Minden alkalommal, amikor valami baj történt a Bibliában, mindig meg lehetett találni az okokat. Az Isten ítélete az emberek gonoszsága miatt következik be. Lehet még ennél több gonoszság a Földön, mint ami most van? Nem akarok ilyen nagyon negatív lenni karácsony előtt, de azért tudjuk, hogy elég sok probléma van a világunkban. És ez egy elég komoly kérdés, hogy tényleg lesz apokalipszis azért, mert gonoszok vagyunk, vagy az emberiségben van gonoszság. Talán úgy érezzük egy kicsit, hogy mindig volt, mindig van, lehet, hogy mindig lesz. Aztán a másik dolog az apokalipszis kapcsán, a világ vége kapcsán, hogy az emberek a hitük szerint lesznek szétválasztva. Ezt mondja a Biblia. Vagyis Isten szét fogja vágni az embereket jókra és gonoszokra. Aszerint, hogy szeretik-e az Istent, és aszerint, hogy nem szeretik az Istent. De legyünk őszinték, hogy ma az emberek többsége hisz is, meg nem is. Amikor azt látjuk, hogy kik azok, akik teljesen elkötelezettek a Biblia Istene iránt, egy maroknyi csoportot látunk. A nagyegyházak is azt mondják, hogy a templomba járók százalékos aránya 10%-ot, ha eléri, az már jó. Tehát a saját tagságuknak a 10%-a, ha elmegy a templomba, akkor már boldogok lehetünk. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy lehet, hogy vannak olyan emberek, akik gyűlölik az Istent. Sokan vannak. Nem látok sok ilyen embert. Az az igazság, hogy az emberek többsége nem hideg és nem meleg, hanem valahol ott van a kettő között, nem? Ott van a kettő között, hogy nem ég a szívem Istenért, de nem is gyűlölöm. Úgy hiszek is, meg nem is. Van elképzelésem róla, hogyan jöhetne el az idő, hogyan válhatna valóra az, hogy Isten egyszer csak eljön, és szét tudja választani ezt a mostani emberiséget úgy, hogy azt mondja, hogy igen, jobb kéz felé álljanak azok, akik hisznek, bal kéz felé álljanak, akik nem. Isten most lehet, hogy úgy járna, hogy középen ott maradna az emberiség többsége. Tehát éppen ezért egy kicsit gondba vagyunk ezzel a világ végével. Abban az időben, amikor Jézus ezeket a példázatokat elmondja, amiről én ma este beszélek, volt egy elég komoly vitája Jézusnak a farizeusokkal. A farizeusok egy olyan világot képviseltek, amelynek eljött az ideje, hogy véget érjen. Egy olyan vallást képviseltek, amely utána abban a módon és olyan módon nem élt tovább, és Jézus Krisztusra egy új vallás, egy világvallás született, amit ma úgy hívunk, hogy kereszténység. Azt gondolták, hogy kezükben tarthatják mindvégig az irányítást. A farizeusok így gondoltak, a szadduceusok így gondolkodtak. De Jézus számtalan esetben rádöbbentette őket arra, hogy ez nincs így. És minden alkalommal, amikor Jézus valami olyasmit tett, hogy a korának vallási vezetői azt érezték, hogy kicsúszott a kezükből az irányítás, akkor nagyon mérgesek, nagyon dühösek és nagyon haragosak lettek. ez a harag és ez a düh, ez a tehetetlenség vezetett el oda, hogy végül teljes egészében szakításra került a dolog. Ugye Jézus Krisztus szakított a farizeusokkal, elmondta a híres beszédét, amelyet megtalálunk Máté evangélium a 23. fejezetében, jaj, néktek írástudók és farizeusok, és a farizeusok pedig eldöntötték a szívükben, hogy meg fogják feszíteni Jézus Krisztust. Egy korszak lezáródott, egy világ, egy akkor ismert világ véget ért. Annak ellenére, hogy az emberek még nem látták ezt. Annak ellenére, hogy az emberek ugyanúgy éltek, mint az előtt. Ugyanúgy fölkeltek, és ugyanúgy elmentek pihenni. Minden ugyanúgy ment tovább. Szinte érzéketlen lett, érzékelhetetlen lett ez a korszakváltás. De nagyon is valósággá lett azon a húsvéton, amelyen Jézus Krisztust megfeszítették. Nagyon is valósággá lett az ezt következő évszázadban, az események során, amikor egészen odáig jutunk, hogy végül még Jeruzsálemet is lerombolják, és Jézus proféciái valóra válnak. Az a példázat, amiről ma este beszélek, az a mennyegzőről szól. Olyan jó dolog ez, nem? Isten megoldása a mennyegző. Mint hogyha a lagzi mindent megoldana. Szeretnek esküvőre járni? Ki az, aki szeret esküvőre járni? Jó dolog, nem? Látni a másiknak a boldogságát, együtt örülni vele, jót enni, jót inni, társalogni. Kellemes dolog ott lenni velük. Olyan jó dolog, hogy ebben a példázatban Isten megoldásként egy esküvőről beszél nekünk. Ez az esküvő egy régi világ végét és egy új világ kezdetét jelenti, mindenféleképpen. Így van ez az esküvőkkel, nem? Van valakinek olyan, van itt olyan valaki, akinek férhez ment már a lánya, vagy a fia megnősült? Akkor tudják, hogy véget ér vele egy világ, nem? Onnantól kezdve már nincsen kisfiam, meg kislányom. Onnantól kezdve már nem az van, hogy benyitok a szobájába, és ott van, és jelen van. Nincs ott többé. Egy új életet kezdett. Új boldogsága van, új családja van, mi is a családja vagyunk még. De onnantól kezdve már egy új dolog kezdődik. Egy új világ, egy új ország. Talán Jézus ezért választja ezt a példázatot arról, hogy elmondja nekünk az Isten megoldását, hogy hogyan fogja megoldani a világnak a gondját az Isten maga. Máté evangéliumánál vagyunk, a 22. fejezetben ez a példázat a második verstől egészen a 14. versig tart, és mi szépen lassan megyünk lépésről lépésre. Az első dolog, amit olvasunk az igében, az az, hogy hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Hát sok esküvőn voltam már. Voltam olyan esküvőn, amelyet gazdag ember készített, tehetős, olyan, aki tényleg meg tudta adni a módját. Voltam olyan esküvőn is, ahol egy páran voltunk, de attól függetlenül még mindig nagyon boldog kis közösség volt, és jól voltunk úgy is. De királyi esküvőn még nem voltam. Jó lenne egyszer elmenni egy olyanra. De kíváncsi lennék, hogy milyen lehet, nem? Ugye Kétnek és Vilmosnak a királyi esküvője milyen lehet. Tehát közvetítette az egészet a televízió. De a vacsorán nem voltunk ott, nem? A násznéppel nem mulattunk együtt, a finom dolgokat, amiket oda föltállaltak az asztalra, azokat nem kóstoltuk meg. Nem láttuk az ifjú pár első csókját, amit ott az asztalnál, lehet, hogy ott is kocogtatták a poharat. Illik egy királyi trónterembe poharat kocogtatni, hogy az ifjú pár megcsókolja egymást? Ki tudja ezt, ugye? Még az etikettel se vagyunk itt tisztában. De egyszer nagyon kipróbálnám elmenni egy királyhoz, egy esküvőre. Ez valami csodálatos, valami fantasztikus dolog lehet. Egy óriási megtiszteltetés, amikor a király, az ország uralkodója azt mondja, hogy gyere el, szeretnélek megvendégelni, mert a fiamnak készítek egy mennyegzőt. Ez egy csodálatos alkalom lesz. Alig várnék egy ilyen alkalmat. A Biblia azt mondja, hogy az Isten országa pontosan ilyen. De ebben az országban a király az maga az Isten. És aki a legnagyobb szeretetet, a legnagyobb szeretettel készül erre az esküvőre, az is, maga az Isten. De ő ebben a helyzetben nem úgy jelenik meg, mint uralkodó. hanem úgy jelenik meg, mint szülő. Azt olvastuk itt rögtön a legelső versben, hogy a király a fia számára készíti az esküvőt, a mennyegzőt. Az Isten a gyermekei számára készíti az ő országát. Nem úgy akar ott lenni, mint uralkodó. Nem tudom, hogy voltunk-e már olyan zavarba, amikor a protokoll, a hivatalos viselkedési rend megzavarja a szerepünket. Én azt mondtam mind a három gyermekemnek, van, aki itt ül közülük, hogy ha esküvőre kerül a sor, én nem szeretnék ott lelkészként jelen lenni. Nem akarnám azt, hogy ott én prédikáljak. Mert én ott egy édesapa leszek. És nem tudnék prédikálni. Mert az egy más dolog, nem? Valami ilyen ez, hogy ott van a király, de ezen az esküvőn ő nem király, ezen az esküvőn ő nem uralkodó, amikor előkészíti ezeket a dolgokat, ő ezt apaként teszi. Azzal a szeretettel, ahogy a szülő a fiához fordul, nem? Azzal a szeretettel, hogy most meg akarom adni azt, ami tőlem telik annak, akit talán a legjobban szeretek az egész világon. És ez egy nagyon lényeges dolog ebben a példázatban. A legnagyobb szeretettel tesz meg mindent. Tele van várakozással és örömmel, nem? A szülők, akik előkészítik az esküvőt, segítenek ezekben a dolgokban, nagyba dobog a szívük, hogy jaj, minden jó legyen, minden úgy legyen, ahogy szeretném. Találkoztam már néhány anyóssal, aki akár két anyós egymás mellett állva is nagyon-nagyon izgult, hogy jaj, hogy lesz a vacsora, jaj, hogy lesz az esküvő, jaj, hogy lesz ez, jaj, hogy lesz az. Igaz? Mert olyankor ez erről szól, a várakozásról és az örömről, mert azt akarod, hogy a legjobban sikerüljön minden. Ez volt Isten szándéka kezdettől fogva, hogy minden a legjobban sikerüljön. Azt olvassuk, hogy már Jeremiás prófétánál így szól az Úr, olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. Azt mondja az Isten, hogy én mindent megteszek azért, hogy találkozhassam az enyéimmel. Mindent előkészítek, még hogyha kell, a szívükön is dolgozni fogok, csak hogy ez a találkozás a legboldogabb és a legcsodálatosabb legyen. Azt olvassuk János evangéliumában, hogy Jézus azt mondja magáról, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Az Isten szándéka Jézus Krisztusban az emberiség iránt, hogy az ember boldog legyen, bőségben éljen, igazi boldogságban. Ezért azt olvassuk a Jelenések könyve 3. fejezetében, hogy ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, hogyha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem az atyámmal együtt, és az atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Az Isten megtesz. És megtett mindent, hogy az ő megoldása a legjobb legyen az ember számára. Ez egy csodálatos lehetőség. Ő szülőként készül a velünk való találkozásra. Tele van a szíve várakozással. Azt mondja, hogy ha kéred, adok neked egy új szívet. Ha kéred, akkor mindent megteszek azért, hogy bőségben és boldogan élj. Hogyha te kéred, akkor én veled leszek egy közösségben. Ha kinyitod az ajtót, akkor én jelen leszek mindig a te életedben. Az Isten így fordul az ember felé. Egy igazi esküvőt készült a mi számunkra. Olvassuk tovább egy kicsit az esküvő történetét. Azt olvassuk a következő versekben, hogy elküldte a szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, ímé elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. Ez az első meghívás. Az Isten legelső meghívása. Minden kész van. Gyönyörűek a széksorok, minden vendégnek van kártyája, hogy hová kell ülnie. Barátok a barátok mellett foglalnak helyet. Kellemes legyen a beszélgetés, a vacsora közben, ami általában egy hosszabb idő a mulatság előtt, ugye? Nem mindegy, hogy hol ülünk. Mindenre odafigyeltek. Még arra is, hogy ki az, aki vegetáriánus, ki az, aki nem, ki az, aki lisztérzékeny, ki akinek másféle problémái vannak. Mindenki annál az asztalnál fog ülni, ami az ő helye, ami számára a legjobb. Egy esküvőn így gondolkodunk előre, és gondoskodunk a násznépről. Azt mondja Isten, hogy minden el van készítve. Mondjátok meg nekik, hogy jöjjenek. Hogyan reagálnak az emberek rá? Hogyan reagálnak a király hívó szavára? Azt olvassuk, hogy ezek nem akartak elmenni. Ez az első meghívásnak a visszautasítása. És az az érdekes, hogy hogyan gondolkodik erről Isten? Hogyan gondolkodik a király? Ugye azt olvastuk a történetben, hogy a visszautasításra, mivel azok nem akartak elmenni, ki tudja mi okból. Lehet, hogy azt mondták, hogy ó, már megint egy esküvő, már megint vinnem kell valami ajándékot. Nincs is annyi pénzem. Na most megint mit vegyek fel? Már voltam ebbe az évben 3 esküvőn, negyedjére nem mehetek ugyanabba a ruhába, nem? Akkor ez most megint kiadás, és még lehetne sorolni mindenféle kifogást, hogy az ember miért nem akar elmenni egy esküvőre. De a király nem ebben gondolkodik. A király azt mondja, hogy én rontottam el valamit. Biztos én csináltam valamit rosszul. Mi az, amit legelőször tesz? Lecseréli a szolgákat. Igaz? Azt gondolja, hogy megteszem újra, de most jobban. Lehet, hogy rossz embereket küldtem, ezért küldök tiszteletre méltóbbakat. Azokat, akiket küldtem, azokat nem vették figyelembe. Lehet, hogy nem jól adták át a meghívást. Lehet, hogy nem mondták el azt, amit én a szájukba rágtam. Tudom, hogy szeretnek engem az én szolgáim, de akkor most kiválogatom őket, és a legjobbakat küldöm. Most azokat fogom elküldeni, akik a legszebben tudják elmondani, hogy én várom őket erre az esküvőre. Így gondolkodik a király. Nem azon gondolkodik, hogy miért nem jönnek ezek. Nem azon gondolkodik, hogy biztos azért nem jönnek, mert ilyenek meg olyanok. Nem döbbenti meg az első visszautasítás, nem veszi a szívére, csak abban az értelemben, hogy ő tehessen valami mást, valami többet, akkor még jobban csinálja azt, amit eddig tett. Különleges dolog ez ebben a példázatban. Biztos azt gondolják, hogy még nincs kész minden. Ezért menjetek és mondjátok meg, hogy már minden készen van. Tegyétek a hangsúlyt erre. Minden. Nem tudsz olyat kívánni, amin ezen az esküvőn már ne lenne meg. Meg kell nyugtatnom őket, hogy ők biztosak lehetnek abban, hogy a legjobb ellátásban lesz részük. Azt olvassuk tovább, hogy de azok mit sem törődve ezzel elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe, a többiek pedig megragadták a szolgáit, bántalmazták, és megölték őket. Milyen furcsa reagálás ez, nem? Milyen megdöbbentő dolog. Egy még szebb, egy még jobb invitálás, egy még különlegesebb kérés a királytól jön, az uralkodótól, aki mindenek fölött való. De ez az invitáció, ez a meghívás is durva elutasításra talál. Mi történik? Az első reagálás a nem törődömség. Engem nem érdekel. Meghívtak, nem megyek. Van nekem jobb dolgom is, nem? Van fontosabb dolgom is. A magam dolga az mindennél fontosabb. Nekem azzal kell foglalkoznom, ami az én életemben lényeges, a többiek meg nem számítanak. Ment ezért, ment azért, a földje miatt jószágot vett. Különböző dolgokat, különböző kifogásokat gyártanak az emberek arra, hogy miért utasítják vissza sokszor az Isten meghívását. De a második az rosszabb ennél. Mert itt egy durva elutasításról beszélünk. Arról szól ez a példázat, hogy ők megverték a szolgákat, és néhányat meg is öltek ezek közül a szolgák közül. Valami olyasmit jelent ez, hogy hát nem érted, hogy nem érdekelsz. Nem érted, hogy nem is akarok rád gondolni, nem is akarok foglalkozni veled. Nem is érted, hogy nem is akarok gondolkodni felőled. Tudod mit? Akkor majd teszek róla, hogy megjegyezd. És ekkor kezdik el bántalmazni a szolgákat, és ekkor kezdik el megölni azokat. Milyen megdöbbentő, nem? Egy kedves hívásra egy iszonyatos durva ellenállás, és egy iszonyatos agresszív válasz. Olyan megdöbbentő, hogy Jézus ebben a példázatban azt mondja, hogy ez egy esküvőn megtörténhet. Mi lett az első proféták sorsa, tudjuk-e? Csak néhányat hagy említsek már meg. Mózes, elutasították, sokszor kérdőre vonták. Tudjuk, hogy azért hozták ki bennünket Egyiptom földjéről, hogy megölj minket. És sokszor lázadoztak ellene. Ez volt Mózes sorsa. Mi a helyzet Sámuellel? A királyok korszakának a nagy prófétája. Ő keni föl Dávidot, előtte Sault. Hatalmas formátumú emberről beszélünk. Vezeti a népet. Mi lesz a jutalma? Elvetik a tanácsait, és inkább királyt akarnak maguknak helyette. Ne vezess bennünket te tovább. Nem akarjuk, hogy az Isten közvetlenül vezessen bennünket a prófétái révén. Adj nekünk olyan királyt, mint az összes többinek van. Mint az összes többi országnak, itt körülöttünk, mint az összes többi népnek. Mert mi inkább akarunk az emberekhez hasonlítani, mint téged követni. Ézsaiás, az Ószövetség evangélistája, a legenda szerint egy fába szorították, majd elfűrészelték. Jeremiás, a fogság előtti próféta, börtönbe vetették, éheztették, és végül megölték. Pedig semmi más nem tettek, csak kértek az Isten nevében. Kérlelték az embereket, hogy ne járjatok tovább helytelen úton. Kérlelték az embereket, hogy hagyjatok föl a saját fejetek után való járással. Hagyjatok föl az Istentől való elfordulással. Nem erőszakoskodtak, nem kényszerítettek másokat arra, hogy hát emberek, higgyetek. Mégis ez lett a sorsuk. Azt mondja Jézus, hogy az esküvőt sajnos az emberek többsége elutasítja. És végül eljön a legfontosabb meghívás. Eljön Jézus Krisztus maga. Hogyan reagálnak az emberek Jézus Krisztus meghívására? János evangéliuma azt mondja, hogy az emberek közé jött, az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Nem fogadták be Jézus Krisztust. János azt mondja, hogy a világosságba jött maga, a világba jött maga a világosság. De azok, akik a sötétségben járnak, nem tudták elfogadni ezt a világosságot. Ezért elpusztították azt. Azt hitték, hogy elpusztíthatják azt. Mert természetesen mi tudjuk, Jézus feltámadt harmadnapra, és Jézus él. Ma is őt ünnepeljük. Úgy olvassuk, hogy ez a reakció most már haragot vált ki a királyból, ez a sok elutasítás, ez a sok gonoszság. Azt olvassuk Máté evangéliumában, hogy ekkor a király haragra gerjedt, elküldte a seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, a városukat pedig felégette. Ezért van annyi Isten ítélet a Bibliában. Ezért van az, hogy amikor Isten mindent megtesz egy népért, és az a nép ellene áll, akkor végül az Isten lép, és az Isten megítéli azt a népet. Mi lett Szodoma és Gomora sorsa, és Kánaán gonosz nemzetségéjé? Tudjuk jól. Tűzeső szállt alá az égből, és ezek a városok elpusztultak. Hol van ma Egyiptom? Hol van Egyiptom fáraója, aki azt mondta, hogy hát kicsoda az Isten? Nem is ismerem azt az Istent, és nem is ismerek ilyen Istent, és ilyen Isten nincs is. Hol van Egyiptom fáraója? Hol vannak az asszírok? Hol vannak a babiloniak? Hol van Nagy Sándor és a kegyetlenkedő utódai? Vagy mi van a római birodalommal? Mi történt velük? Mi történt Isten ószövetségi népével, akik megvetették és elutasították a saját küldetésüket, majd magát és az Isten fiát, Jézus Krisztust is? És ennek a fényében mi lesz a mi sorsunk? A Biblia teljesen nyíltan és világosan beszél. Isten kérlel, Isten szeretettel fordul, és Isten invitál, hív. De az Isten tud haragudni is. És ennek a földnek, ennek a történelemnek, amit mi emberek élünk, egyszer vége lesz. És a sok igazságtalanság azért kiállt, hogy Isten vessen véget neki. És amikor ez megtörténik, akkor az Isten ketté fogja választani az embereket egymástól. Mert akkor már valóban lesznek jók és rosszak, igazak és gonoszok. Egy újabb meghívást küld. Azt olvassuk, hogy annak ellenére, hogy nagy volt a visszautasítás, akkor ezt mondta a szolgáinak a király, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjatok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, a gonoszokat, a jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Isten először meghívja azokat, akik a legközelebb állnak hozzá. Meghívja azokat, akikről azt gondolja, hogy lehetnek az ő népe. De hogyha visszautasításra talál, akkor végül mit tesz? Meghív mindenkit. Azt olvassuk, hogy amikor az Isten a kezébe veszi az irányítást, akkor a következő dolgok történnek. Jelenések könyve, 7. fejezet, 1. 3 verse. Ezután láttam 4 angyalt állani a föld 4 sarkán, amint féken tartották a föld 4 szelét, hogy ne fújjon a szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltott a 4 angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt. Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünknek szolgáit. Nem akarok most profécia magyarázatba menni egyáltalán. Csak arról szeretnék beszélni, hogy annak ellenére, hogy Isten nagyon sok visszautasítás érte, Jézus azt mondja, hogy ennek ellenére Isten mégis tovább kérlel. Sőt, azt mondja, hogy visszatartja az ítéletet az emberiség feje fölött. Meddig? Amíg minden ember nem dönt. Amíg minden ember el nem pecsételődik, vagy az egyik oldalra, vagy a másik oldalra. De ez a munka halad. Az Isten lépésről lépésre megy előre. És legvégül minden embernek döntenie kell majd. Azt olvassuk a jelenések könyvében, hogy eljön az az idő, amikor Isten azt mondja, hogy aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Ímé eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. A Biblia azt mondja, hogy Isten végül ítél. Isten végül szól. És az emberek sorsa akkor majd eldől. És amikor ez az ítélet bekövetkezik, akkor valami különös dolog történik. Azt olvassuk a példázatunkban, hogy amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, mert most már behívott mindenkit, mind a szolgák mindenkit összegyűjtöttek, akkor meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél ide? Hiszen nincs mennyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. Olyan furcsa dolog, nem? Bevisznek egy mennyegzőre, legalább egy nyakkendőt kössek már. Nem? mondjuk az asszonynak. Valami legyen már rajtam. Tehát ha most hirtelen el kell mennünk egy esküvőre, nem biztos, hogy pont úgy vagyunk öltözve, de hát ha már mennünk el, akkor valahogy nézzünk ki, azért öltözzünk az alkalomhoz illően. Nagyon fontos dolog. De ez az ember nem. Ez az ember csak ott van, egy ilyen kakukk tojásként. Többiek ott vannak felöltözve szép ruhába, meg ott van az esküvőn, lehet farmer nadrágba, autót szerelt éppen, ezért olajfoltos, igaz, kezét se törölte meg, ott van kockásinkben, de ne az autószerelőket szídjuk, nem akarom bántani őket, nagyon hasznos emberek és nagyon fontosak. Csak mondtam valamit, igaz, hogy a munkából odaszalajtották, és akkor ott van, és nem vette komolyan ezt a meghívást. Hogyha esküvőre hívtak ennek a résznek, ennek a példázatnak, ennek a tanulsága az, hogy akkor öltöz ki. Igaz? Tehát, hogyha hivatalos vagy a nász nép közé, hogyha a vőlegény és a mennyasszony ilyen szép, akkor öltöz ki te is. Akkor legyél csinos, akkor legyél méltó ehhez az esküvőhöz. A ruha a Bibliában egy jelkép. A ruha egy olyan jelkép, ami nagyon-nagyon fontos a hívő emberek számára. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy örüljünk és örvendezzünk és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Tehát a mennyasszony kész, a ruha megvan, csodálatos és szép, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Gyönyörű hófehér ruhában van, igazi mennyasszonyi ruhában van a bárány felesége. És mi ez a ruha? Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Hogyan készülünk az Istennel való találkozásra? Milyen ruhát veszünk magunkra? A Biblia azt mondja, hogy ha az Istennel akarunk találkozni, akkor a legszebb ruha, amit magunkra ölthetünk, az igazságos cselekedetek. Akkor az a legszebb, hogyha a mi életünk arról beszél, hogy mi igaz emberek vagyunk, hogy mi jó emberek vagyunk. És ez a lényeg, hogy nagyon sokszor az életünk sajnos nem erről beszél. A ruha jelkép. Isten mindent megtett azért, hogy mindenki felöltözhesse ezt a ruhát. Nem mi gondoskodunk erről a ruháról. Elolvassuk a Jelenések könyve ide vonatkozó részeit, akkor a mennyasszony a vőlegénytől kapja ezt a ruhát. Jézus Krisztus mindent megtett azért, hogy mi hófehér ruhába öltözhessünk, hogy ott legyünk az esküvőn. Nekünk csak élni kell a lehetőséggel. Csak el kell fogadnunk a meghívást. Csak el kell fogadni a ruhát, amit az Isten nekünk ad. Csak fel kell öltöznünk. De ez a konok vendég pont azért hallgat, mert tudja, hogy megvolt a lehetősége, de nem élt vele. Ez ott ül, lehajtott fejjel. Megkérdezi tőle a király, hogy jöhettél ide? Nincs is mennyegzői ruhád. És mire a válasz? Nem a kifogások hada, pedig lehetne kifogásokat gyártani. Csak a lehajtott fej. Mert tudja nagyon jól, hogy megvolt a lehetősége, hogy ott legyen az esküvőn. Megvolt a lehetősége, hogy felvegye a ruhát. Megkapta ajándékba még ezt is az esküvő szervezőjétől. Magától, a királytól, a fiú édesapjától. De nem élt ezzel a lehetőséggel. Azt olvassuk, hogy akkor a király ezt mondja a szolgáinak. Kötözzétek meg a kezét, lábát. És vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Figyeljük meg! Azt mondja ezzel Jézus, hogy eljön az az idő, amikor nem lesz több lehetőség. Ennek a férfinak nincs több lehetősége, hogy újra felöltözzön és visszatérjen erre az esküvőre. A vendég sorsa eldőlt. Most már nem lehet visszacsinálni. Nagyon sokszor az a jó az életünkben, ezt szoktuk mondani, hogyha hibázunk is, van lehetőségünk újra kezdeni. Ezért is nem szoktuk mi emberek feladni. De a Biblia azt mondja, hogy eljön egy olyan pillanat, amikor már nem lehet még egyszer újra kezdeni. Amikor már amit meggondoltunk, az úgy van, akkor azt már nem lehet visszaszívni. A kimondott szót nem lehet semmissé tenni. Akkor már majd felelnünk kell mindazért, amit gondoltunk, vagy amit tettünk. És ez egy nagyon nagy felelősség az ember számára. Az ítéletet menthetetlenül végrehajtják e fölött az ember fölött, és a sorsa szomorú és fájdalmas. Kivettetik a külső sötétségbe, ahol szomorúság és fájdalom vár rá. De nagyon fontos, hogy végül a többiek azért bent maradnak, nem? Lehet, hogy az esküvő elkezdődik, és lehet, hogy néhány vendégnek azt mondják, hogy hát bocs, te nem jöhetsz be. Nincs rajtad ruha, nem éltél a meghívással, túl durva voltál, túl visszautasító. De végül az esküvő elérkezik, nem? Végül az esküvő meg lesz tartva. És mi történik az esküvőn? Minden szép és jó dolog. Ezért mondja a Jelenések könyve, hogy boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Ezek az Istennek igaz beszédei. Boldogok vagyunk, hogyha bennünket az Isten hív. És mi most adventre készülődve, talán ne csak a gyermek Jézus Krisztusról ábrándozzunk vagy gondolkodjunk. Gondoljunk arra az Isten fiúra is, aki az esküvőre készül. Aki az egyházat nevezi az ő mennyasszonyának. Aki arra vár, hogy végül elkezdődjön egy új élet, egy új korszak. Amikor majd az ember örökké az Istennel lehet. Mert a Szentírás azt mondja, hogy az Isten az emberekkel lakozik, mert az ő sátra az emberek között lesz. És akkor Isten lesz az ő Istenük. És akkor mi leszünk majd az ő népe. Mert az Isten országa az valóság. És az Isten országa az eljön. Rajtunk múlik, a mi választásunkon múlik, hogy hogyan döntünk, hogy ott leszünk-e vagy nem. Köszönöm, hogy velem tartottak ezen az előadássorozaton, de amit ígértem, azt szeretném betartani. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Blessings kórus jelenlevő tagjait, és hát advent van. És szeretnénk valami örömet, boldogságot abból megragadni, amit az advent nekünk jelent. De számunkra adventisták számára azért is lényeges az advent, mert nem csak arról szól, hogy Jézus Krisztus erre a világra született, hanem arról szól, hogy az a gyermek Jézus, az fel is nőtt, és vissza fog térni. És mi boldogan várjuk, hogy majd találkozhassunk vele. Úgyhogy fogadják most szeretettel a kórus szolgálatát, hallgassuk őket, az egy csodálatos énekeiket. De előtte azért szeretnénk bemutatni a kórust, úgyhogy hallgassuk meg a bemutatást is. Jöjj, dicsérd őt, elküldött.
a Blessings énekelni, zenélő szerető fiatalokból és fiatal felnőttekből alakult 2012-ben Hajdúhatházon. A kórus vezetője Rás Csaba. A tagok Hajdúhatházon, Bocskai kertben, Nyíregyházán, Miskolcon, Debrecenben és Németországban élnek. Több kórus találkozón, jótékonysági rendezvényen vettek már részt, illetve önálló koncerteket is adtak. Repertoárjukban főként keresztény énekek, kórusművek, könnyűzenei művek szerepelnek. A Blessings név egy szójáték, melynek elsődleges jelentése áldások. Szívből reméljük, hogy dalaikon keresztül valóban áldásokban és lelki élményekben részesül minden kedves hallgató. A dalokat zongorán kíséri Restás Dávid. Fuvolázik Restás Noémi, gitározik Hatházi Attila. Most egy ma is aktív finn zeneszerző, Pekka Simojoki szerzeménye következik, amely egy vidám karácsonyi ünneplésre való felhívás. Most keljetek fel, ez egy gyönyörű nap. Jézus Krisztus megszületett.
Jézus Krisztus megszületett, aki végét hirdett közöttedet.
Halleluja!
Halleluja, Istenem, halleluja! Halleluja, Jézus küldet!
Csak ő a te!
Csak ő a te szúrás!
Csak ő a te!
Csak ő a te biztatás!
Halleluja!
Halleluja, Istenem,
halleluja!
Halleluja, Jézus küldet! Isten végen kegyelmet ad.
Halleluja!
Halleluja, Istenem, hagyj el!
Halleluja!
Jézus küldet!
Csak ő a te,
csak ő a te újulás,
csak ő a te,
csak ő a te mi biztatás.
Halleluja!
Halleluja, Istenem, hagyj el!
Halleluja!
Halleluja, Jézus küldet!
Csak ő a te,
csak ő a te mi újulás,
csak ő a te,
csak ő a te mi most Jézus vége világítát, ő írgalmat hoz, még a szállás.
Halleluja,
Istenem, hagyj el!
Halleluja,
Jézus küldet!
Csak ő a te,
mi újulás,
csak ő a te,
mi biztatás.
Halleluja,
Istenem, hagyj el!
Halleluja,
Jézus küldet!
Csak ő a te,
mi újulás,
csak ő a te,
mi biztatás.
Klaus Heitzmann feldolgozásában Kőrösi Béla magyar szövegével hallhatjuk Georg Friedrich Händel művét Örvenyvilág.
Örvenyvilág az Úr lejött, fogad a nagy irányt. Szíved kitár, bár készen ül, hiszen muszlóiját, zengét fölgyújtóiját, hiszen muszlóiját.
Karácsonyi dallamokat fog megszólaltatni zongorán, fuvolán és gitáron Restás Dávid, Restás Noémi és Hatházi Attila. Következő ének egy könnyed hangvételű, lelkesítő dal, amely arra buzdít, hogy mindenki örüljön és énekeljen, mert megszületett a megváltó Úr Jézus Krisztus.
Majd a hold,
Következzék egy francia karácsonyi ének Kerényi György magyar szövegével ismeretlen szerzőtől, Aranyszárnyú angyal.
Aranyszárnyú angyal száll a földre le, ragyog, mint a hajnal, Isten dildöke. Alleluja, Hosanna Gloria, eljött hozzánk a mennyei király. Üdvözd még, Úr Jézus, Istenek fia.
Advent, csend van, nincs hang, csak lélekbeszéd. Adventi csendben lehullok, Uram, eléd. Adventi csendben csak hitem kis mécsese ég. Adventi csend van körülöttem, mély a sötét. Adventi csend van, készül-e, mond a szíved. Adventi csendben gyümölcsöt hoz-e a hited. Adventi csendben szunnyadsztán, lámpát sem ég. Adventi csend van, ébredj, jön a remény.
Yes.
Lenny LeBlanc, lényed oly csodás. Magyar szöveget a Blessings kamarakórus tagja Rászné Kárpáti Márta álmodta meg. A mű eredeti címe There is none like you. Ez dal címe Carol of the Bells. Ez egy népszerű amerikai karácsonyi dal, melynek eredetéje Szendik című ukrán népdal. A fecskék megérkezéséről szóló népdalt 1916-ban egy ukrán zeneszerző dolgozta fel, és a Kijevi Egyetem diákjai adták elő. Innen került az ukrán nemzeti énekkar repertoárjába, akik egy 1000 előadásból álló körútra indultak Európába és Amerikába. A népdal feldolgozását az Amerikai Egyesült Államokban először 1921-ben adták elő. A gyorsan népszerűvé váló dallamra 1936-ban az NBC rádió munkatársa írt angol szöveget. A dal gyors üteme és a molhang nemű dallam a csengők hangjára emlékeztette a szövegírót, így született meg a karácsonyi szöveg. Szép ezüstös csengők csengenek, mintha azt mondanák nekünk, hogy boldog karácsonyt. Következik tehát a Carol of the Bells, az eredeti ukrán népdal zenéjét Mikolaj Dmitrovics Leontov is dolgozta át, az angol szöveget Peter Wilhowski írta.
Seems to hear birds of good cheer from everywhere, feeling the air. Oh, everyone, rise in the sun, early and dear, tell the letters. Give me the ring, by people sing, song of good cheer, Christmas is here. To hear words of good cheer from every bad feeling the air. Oh, holy man, rise in the sun, holy and dear, tell him that it's giving a ring, my people sing song of good cheer, Christmas is here.
Merry Christmas,
danger for them,
danger for them,
to
every home.
Oh, we stand, oh, we attend, their joyful
A következő dal azért került a programunk végére, hogy az előttünk lévő várakozás időszakában, amely még a karácsonyig hátra van, adjon örömet a szívünkbe. Legyünk hálásak azért, hogy az Isten fia földre jött. Adjon mindenki szívébe reménységet a dal. Ismeretlen szerző, Csillagfényes csöndes éjjel címmel egy francia karácsonyi ének következik, melynek magyar szövegét Gerzsenyi Sándor álmodta meg.
Csillagfényes csöndes éjjel őrzi álmod meve van, támol hív a tiszta épp, szózat csendő Thank you.